Sziasztok, ez itt az új Hack és Lángos, ahol bejelentjük, hogy van egy új tagunk. Úgyhogy bővült a crew, és most már úgy gondoltuk, hogy feltesszük az ajánlatunkat Szengának, hogy esetleg az iszol.
Nem, Szenga, nem leszel tag, ez így szar, nem érzi, Attana nem érzi. Ez így szar, nem, ez így nem.
Már a Bounty-nál is elbukott, de itt
nem, már a Bounty.
Igen, ez az, tehát most kaptunk a hallgatóktól Bounty-jókat.
Most dobhatjuk ki?
Most akkor mit csináljunk vele? Nincs négyes Bounty.
Nem, hármasba fogunk felvenni. Nem. Szenget megkértük, és jó fej volt, és azt mondta, hogy ezért, hogy...
Szenget megkértük, hogy jön a sorokba, amíg mi felveszünk, és hozza jegyzeteket nekünk.
Kávét főzők, ilyesmi.
Hát ebben azért nem, ezt engedjük el, ezt a kávés témát. Nem, tehát Szengát úgy gondoltuk, hogy aktívabb taggá szeretnénk tenni, ezt ő is így gondolja, csak így a kettő metszet, vagy két halmaz metszete egymást, és elkezdtünk erről beszélgetni, illetve ő felhozta, hogy hát ő most mi is a Hack és Lángosba, és hát ne szarul jött volna ki azt mondani, hogy hát asszisztens, holott ő futtatta fel ugye a podcastünket nagy részt, az ő segítségével és a social kontaktjaival. Úgyhogy nehéz lett volna azt mondani, hogy asszisztens, úgyhogy természetesen szívesen látjuk körünkbe, szívesen látunk körünkbe, hiszen itt vagy.
Sziasztok, igen, itt vagyok, és valóban megtisztelő.
És beszélj közelebb a mikrofonhoz, mert ha nem, akkor...
Az rövid életű volt az együttműködés.
Jó volt itt lenni, gyerekek.
Igen. Úgyhogy új év, új tag. Remélem ez 10 év múlva nem azt jelenti, hogy 20 ülünk itt.
Akkor egy kartonba untik el majd.
Illetve itt van Ninjánk.
Sziasztok.
Hozta a ninjákat, és itt van Béla is.
Szevasztok, Béla vagyok.
Amúgy nálam most ninják.
nálad most anti-elektromos ninják lesz.
Ja, igen.
Antisztatikus ninják?
Nem.
Nem, az mi a neve?
Faraday ninják.
De hogy halad a Faraday ninják?
Hát megvan az anyag hozzá, a speciális anyag hozzá, és akkor leegyeztettem a varonővel, és meg fogja csinálni nekem belőle szépen a tokot.
Na, hogy épül akkor.
De lehet rendelni, nem volt egy ilyen thread talán a főcsatornán?
Lehet rendelni készen. Van jó gyártó, aki ha megfelelő, hát hogy megfelelő linken rendelsz, akkor még ad kedvezményt is egyébként.
Lehet rendelni gyártó.
Jaj, te csibész. Na, szóval, tehát vannak jó gyártók, akiktől ezeket meg lehet rendelni, és nekem az volt a elképzelésem, hogy én építek egy sajátot, kíváncsi vagyok, hogy ki lehet-e hozni olyan árból nagyjából, mint a tengeren túlról történő rendelés. Most már látható, hogy nem. Tehát ez drágább lesz. Az enyém drágább lesz, és nem lesz olyan fancy, mint amit például a Silent Pocket csinál, ami mágneses záródással bír, meg na, szóval az nagyon menő. Tehát a Silent Pocketnek nagyon menő cuccai vannak, és hogyha a Bazel-féle linkről rendeled, akkor például adnak kedvezményt. Leegyeztettem velük, megkérdeztem tőlük, és igen, Magyarországra is adnak kedvezményt.
Nem diszkriminálnak minket.
Ha már mondtad a Bazelt, teljesen el vagyok veszve a könyvbe amúgy. És rá vagyok pörögve.
Ja, hát nem csoda.
Te egyébként akkor olvasod ezek szerint, tehát
igen,
be tudtad
igen.
tenni a izét.
Igen.
Nekem az a durva, nekem most fog megérkezni, ma vagy holnap, vagy valamelyik nap fog megjönni a könyv, mert már tűkön ülök.
Jó, én nem hoztam be, akartam hozni magammal a 25 átveréses könyvet.
Igen, megvettük a Modern Átverések Fekete Imre, amit megvettem én is, és Ninja is, és teljesen meglepődtük, hogy azt hittük, hogy ez egy nagy könyv lesz, mert hogy így alakra nagy könyv. De ez egy ilyen pici zsebkönyv egyébként. Cuki, összegyűjtöttek ilyen modern átveréseket. Én még nem olvastam bele. Nincs, te elkezdted olvasni. Szenga, neked megvan?
Nem. Nincs meg.
Majd vedd meg ki. Meg kicsi egyébként Cuki, meg nem is kerül sokba. Úgyhogy...
Nem, teljesen jó ára van. Tehát gyakorlatilag egy menzai ebéd árából bőven kijön a könyv. És
nagyon legyen egy nap, mikor nem ebédelek?
Hát ja. Akkor a lelkedeszik a könyv által. Az a helyzet, hogy egy hiánypótló mű, nagyon érdekesen le van, nagyon plasztikusan le van írva az, hogy hogyan futhatunk bele informatikai, biztonsági problémákba hétköznapi emberként. Csak egy példa, hogy például van egy rövid történet, hogy XY szereti utazgatni, szereti a közösségi médián megosztani, hogy ő éppen hova utazik, és kiposztolja azt, hogy ő most elmegy 2 hétre Amerikába, még a reptéren is csinál magáról fényképet, és kiposztolja meg minden, aztán elutazik. Természetesen a lakásáról is készített képeket, hiszen büszke arra, hogy milyen szépen van berendezve a nappalia, meg ilyesmi, aztán mikor visszajön, akkor meg csodálkozik, hogy hát üres a lakás, és nyitva az ajtó, és akkor van hozzá egy leírás, hogy miért történt ez, és hogyan lehet ezt elkerülni. Ez egy pár mondatos dolog. Célra vezetően leírja, hogy mit. A célcsoport egyértelműen az erre sérülékeny korosztály, tehát nem kimondottan azok, akik például mi vagyunk, a szakemberek, hanem a nagyszüleink, szüleink, boomerek. Illetve a gyerekek.
Igen, a boomerek.
Tehát meg a gyerekek, tehát akik most kezdenek a közösségi hálóval foglalkozni, ők is. Tehát kimondottan nem azok, akik ebben kicsit is már járatosabbak, de nekik mindenképpen, és nekik nagyon jól érthetően leírja ezt. 3 vagy 4 modern átverést olvastam el mindössze belőle, 25 van, könnyen végig lehet olvasni gyorsan, és pici zsebbe befér, tényleg annyira meglepődtem, hogy ilyen kicsi, hogy a könyvesboltban kerestem a borítóját, és mikor megláttam a polcon, azt hittem, hogy messzebb van. Mert olyan pici volt. De ilyen mindfuck volt, tudod, hogy így látom, hogy közel van, de olyan, mintha messze lenne.
A Hobbitot is, illetve a Gyűrűk urát is így vették fel a Hobbitokkal, hogy így perspektívikusan. Igen, de mindenképpen szerintem ez egy nagyon király kezdeményezés volt, hogy ezt valaki leült és összeírta és összehozta, hogy Magyarországon is meglegyen ez így. Ezek régi történetek nekünk már, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok embernek vannak, akik ezekkel nem találkoznak, és szerintem érdemes ezeket leírni egyszer. Úgyhogy támogatjuk.
Tök jó látni, hogy egyre több ilyen könyv jelenik meg. Értem, volt szó ugye a Frici Hekkeres könyvről, meg nem tudom.
De ez viszont nem új könyv szerintem.
De ez új könyv.
19-es kiadás.
Igen. Az elég új.
És nem 1919.
Nem, tehát a csatornán volt talán, hogy 2004-es kiadás?
Nem.
Nem, az viccből írta valaki.
Csak mert tudod, ez a régi dizájnja van a könyvnek, mint a régi informatikai könyveknek. Volt egy ilyen kiadási sorozat, és ahhoz azokra hasonlít. De egyébként nem új a könyv egyébként, tök jó. Úgyhogy hát köszönjük az írónak. Egyébként szólt is nekünk, hogy megírta. Köszönjük azt is, hogy szólt. Szerintem jó pofa.
Szenga, mit hoztál nekünk ma?
Hát nem Bountyt, hanem az egyre fokozódó nemzetközi helyzettel kapcsolatban gondoltam, hogy kicsit beszélgettünk.
Ez nagyon jó, mert én például nem vagyok képben az egyre fokozódó nemzetközi helyzettel, úgyhogy...
Én ilyen fél hírekből vagyok képben, illetve nézegettem, hogy mi történik, illetve elég sok hír foglalkozott ezzel, és ezt be is dobtam Szengának, hogy nem akar esetleg beszélni, és mondta, hogy nincs miről, jó. Majd pár nappal később Telegramon is feljött ez a téma, valaki bedobott egy ilyen hírt, és akkor mellé így jött egy ilyen komment Csabitól, hogy ó, Szenga, az a másfél órás beszélgetés tegnap szerintem eléggé kimerített, és akkor így ültem így a gépet, és így fuck you! Emberek, basszus, hát így.
Hol a másfél órás beszélgetésünk?
Ilyenkor miért nem szóltatok, hogy viszek egy mikrofon? Minden content.
Igen, de ott mind a ketten mondtuk, hogy az illetékes szolgálattól be lehet kérni a hangfelvételt, ugye? Ha érdekel.
Nem,
figyelj, amikor te kérdeztél, akkor kb. Ment ez a global scan, meg nem tudom. Most azért az nem volt szerintem egy olyan történés, ami egy az, hogy ez nem egy nagy sztori, másrészt meg kb. Ennyi, igen, hogy tudom, ilyen portszkenek futnak kb. A világba, és ez történik, és nem is volt egyértelmű, hogy kihez köthető. Nyilván most szerintem ezt a helyzetet nagyon sokan kihasználják, hogy a kis dolgait ugye előjék, már most mindent rá lehet kenni ugye az iráni félre.
Most hirtelen mindenki iráni lett.
Igen.
Mindenki használja az irányjelzőt.
Az irányjelző.
Én 30 ismerősömtől kaptam a kérdést, hogy akkor most kell-e félni az iráni hackerektől, hogy mi lesz most, és ugye a főcsinálen is ment erről a beszélgetés, hogy akkor végül is irániakat hova lehet beosztani, és szerintem kb. Abba egyeztünk meg, hogy így a középső ligának a teteje nagyjából, ahol ők...
Ez állami szinten középső liga teteje, vagy...
Igen.
Aha.
Igen, igen, igen. És hogy ugye hol vannak most, vagy mi az, ami hozzájuk köthető? Ugye itt azért elég sokat beszéltünk már a Stuxnetről, ami azért 2010-ben egy eléggé, hát egy ilyen wake-up call volt azért Iránnak, hogy hoppá, itt lehet, hogy vannak problémák, meg lehet, hogy ez egy olyan típusú képesség, amit érdemes lenne fejleszteni, és akkor azért ők is eléggé ráfeszültek erre, És hát az első ilyen nagy sztori, ami hozzájuk köthető, az 2012-ben volt a Szaúd-arábiai Nemzeti Olajcégnek a hekkelése. Nem, Aramco, úgy hívják.
Az Aramco volt?
Aha, és azt az irániakhoz kötik.
Azt hozzájuk kötjük?
Igen.
Az nagyon súlyos volt.
És az, hát az nagyon súlyos. Én olvastam olyan cikket, hogy a legdrágább, a legnagyobb kárt, majd anyagi kárt okozó hacker támadásként van a történelemben. Ugye itt a teljes adminisztratív hálózatát, valami 35 ezer gépet wipe-oltak le.
De ez a Notepad-jához mérten is a legnagyobb még mindig? Mert ugye azért...
Hát ez egy jó kérdés, amúgy lehet, hogy igen, most már már nem, de hogy ez egy nagyon-nagyon kiemelkedő támadás, és hogy szóval nem ipari rendszereket, meg ipari vezérlőket, szóval nem volt olyan szofisztikált, mint például a Stuxnet, hanem itt egyszerűen arról volt szó, hogy a kvázi Office IT hálózatot kiirtották, abban az értem, hogy ez ilyen wiping malvert használtak, szóval nem ransom, nem izé, nem egy kis DDoS, hanem konkrétan wipe-olták, ahol el tudott terjedni a malver. Természetesen valaki rányított egy phishing e-mailes linkre, és onnantól kezdve indult el a buli, és hát valami 5 hónap kellett nekik, hogy felálljanak ebből, ami nagyon tetszett, hogy közvetlenül megkeresték az ilyen ázsiai IT-s gyártókat, és valami 50 ezer harddisket vásároltak soron kívül.
Igen.
Extra árért, ami az egész világpiaci ár így hatással volt.
Igen, konkrétan felment a diszkeknek az ára.
Igen, igen, igen. Igen.
Lehet, hogy valójában. Nagyon összefügg a NotPetya-val, ugye ott is, amikor mi volt az nagy szállítmányozó cég?
A Durex.
Hülye.
Nem volt, azt hiszem pendrive-okat vettek, nem?
És pendrive-okat, és nem volt senkinek annyi raktáron, és ugye szállítmányozni meg nem tudtak, hiszen azt akarták éppen helyre állítani, és ott is eléggé befolyásolta ezeket. Biztos, hogy nem azt a sztorit meséled?
Nem, ez nem.
Nézd meg a fejléző, mit írtál.
Nem, jó sztorit mesél egyébként, Szenga, ez volt, és ez egy nagyon-nagyon, ez egy szuper érdekes történet. Én arra nem emlékeztem, hogy ezt az irániaknak tulajdonítjuk. Azt tudom, hogy az Aramcót azt gyakorlatilag földbe nyomták, és az volt a vicces benne, hát nem vicces, rohadtul nem vicces. Ugyebár azért volt nagyon drága ez a történet, mert ugyebár olaj. Tehát az, hogy ők nem tudtak dolgozni,
igen.
Ez azt jelenti, hogy nem tudtak olajat csinálni, az azt jelenti, hogy nem tudtak retkesen sok pénzt éppen csinálni.
Igen, maga a termelés ugye folytatódott, szóval ugye azok az ilyen automatizált ipari rendszerek, azok működtek tovább, viszont azt vissza kellett állni a faxra, meg az írógépre, és olvastam ilyen riportok, ami konkrétan erről szólt, hogy itt oda a szerződések ilyen tényleg faxon mentek, írógépen megírták, elfaxolták, és itt tovább, szóval elképesztő állapotokra kellett visszatérni, és hát nagyon szemét volt a dolog, mert ugye Ramadán alatt szívták be ezt a támadást, hogy alig dolgoztak, ugye ez majdhogy nem talán a legnagyobb vallási ünnepük, és na mindegy, szóval nagyon-nagyon ki volt ez találva, hogy mikor és hogyan kéne ütni, és hogy tényleg ez, ha valaki keres, hogy Iránnal kapcsolatos ilyen cyber skill-ek, akkor a ilyen amerikai nyilatkozatokat olvastam, hogy rájuk amúgy nagyon jellemző, hogy ezek az ilyen wiping támadások. Szóval, hogy nem kell megranzom, nem kell ranzom, nem kell izé, nem is az, hogy mint a DDoS-ra egy időre elérhetetlenül tesszük, hanem satú.
Ez tisztán csak a törlésre iránul.
Iránul. Ez egyébként ki hinné, de a Darknet Diaries-ben is volt egy interjú azzal a nővel, aki az incident response-ot vezette ennél a dolognál. Igen. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon király dolog volt. Ő mesélte el azt a történetet, hogy nem tudom, hogy hol volt éppen, és fölhívták, hogy lenne egy helyzet, és hogy őt szeretnék fölbérelni ennek a dolognak a vezetésére. És akkor mondta nekik, hogy hát nem tudja, hogy pontosan mi legyen, meg mit tudom én mi, és kérdezte, hogy kik ők, és akkor mondták, hogy ők kik ők, és akkor mondott nekik egy rohadtul nagy árat, hogy akkor most ezen biztos békén fogják őt hagyni, és mondta a csáv, hogy jó, semmi gond, visszatelefonálok. Mondta a csaj, hogy kb. Nem tudom, ilyen 15 perc múlva telefonáltak vissza, és mondta neki a csáv, hogy jó, az ön által kért összegnek a háromszorosát megadjuk, és nem akarunk ezzel többet beszélni, úgyhogy jön. Tehát így a csajnak kérdés nélkül megadták a rohadt nagy árnak, amit mondott, mert úgy mondta is, hogy hát olaj meg stb. Hát azért, itt azért rohadt nagy árat lehet mondani. Mondott egy rohadt nagy árat, és ezt megháromszorozták neki, hogy ne is beszélgessünk tovább erről a dologról. Tehát nekik nincs idő most.
Igen.
Úgyhogy haladjunk, és a csaj egy olyan csapatot rakott össze magának, amilyet akart. Tehát, tehát gyakorlatilag az IT Security-nek az Avengers csapatát összealakíthatta, hogy őt akarom, és a pénz nem volt korlát.
Tehát Atomboy 32, Kali 43, és a többiek.
És mind ott voltak.
Ott voltak.
Igen, mindenki ott volt, az összes kapucnis gyerek ott volt, de nem, de tényleg összerakott egy szuper csapatot, és azóta más emberekkel is, akik benne voltak abban a csapatban, olvastam, megkövetem Twitteren, meg stb. És ez egy hatalmas történet volt. Az, hogy ők most újra helyreállítsák, kitalálják, hogy mi történt, hogy miért jöttek be, állítólag borzasztó volt a security-je az Aramco-nak. Ezért történtett meg. Tehát az egész hálózat lapos volt, és hogyha beraktál valamit, akkor bárhova elértél.
Igen, végigfutott, ja.
Végig tudott az egészen futni. Azt hiszem, a domain controllert lőttek meg. Tehát ugye bár bementek, megtalálták a domain controller admint, és onnantól kezdve, hogy megvolt a domain controller, és hogy az egész egyben volt, az egész világon, ezért így probléma nélkül tudtak. És így mentek le így a dolgok, hogy és nem is a és nem is valahol másról, azt hiszem, Amerikába vették észre a problémát. Mert hogy ugyebár ők Ramadan osztak. Igen, ez egy baromi érdekes történet egyébként.
Szóval, hogyha valamelyik céghez el akartok menni dolgozni, akkor előtte nyomjátok fel, és jelentkezzetek a pár nap múlva kiírandó security állásra, és bármilyen összeget bemondhattok.
Igen, ez Magyarországon jól működik.
Úgyhogy hát ez az egyik. A másik meg, amiről ugye szintén beszéltünk a Stuxnet-es adásban, hogy 2011 meg 2013 között ott nagyrészt New York-i székhelyi bankokat, amerikai bankokat hát jellemzően doszoltak, és azokat támadták, illetve ami már egy ilyen szofisztikáltabb dolog volt, hogy az egyik ilyen New York-i gátnak az ipari irányítási rendszerébe jutottak be, és ez meg az USA-nak volt igazából egy ilyen ébresztő, hogy hát igen, ők sem sebezhetetlenek, és hogy hát azért az amerikai kritikus infrastruktúrák is ki vannak téve ellenséges támadásnak. Úgyhogy azért azt lehet látni, hogy a cyber képességei Iránnak azért fejlődik az évek során, de azért még mindig nem a topligába focizik. Most persze ugye mindennel bekerülnek a hírekbe, hogy volt valami, azt hiszem, egyetemi könyvtárnak a honlapját difészelték, és akkor erről ugye főműsor időben úristen támad Irán.
De igen, mert egy govos címet, de difészel, hát aki nem tudná, hogy difész az, hogy bejutunk a szerverre valamilyen sérülékenységen keresztül, és lecseréljük a főoldalt.
Igen, de
ez,
hát...
Ez egy régi, nem azt mondom, technika, de hát ez régen volt divat, hogy ezzel foglalkoztak a hackerek, meg a fiatalok, meg nem tudom kik, de ez ilyen...
Ráadásul ma már ezt robotok csinálják, szóval itt ezt sérülékenységeket keresnek, itt valami nagyon befoltozatlan, nagyon régi sérülékenységen keresztül mentek be, szóval ez olyan még, nem tudom, emlékeztek-e évekkel ezelőtt valamelyik magyar önkormányzatnak is difészelték, és a honlapját is valami ISIS-es feliratot helyeztek el, és vannak, akik azt gondolták, hogy te most az ISIS ilyen targeted módon kistartja önkormányzatát, nézte be. Közben nyilván arról volt szó, hogy a Józsi fiának a régi szerverén futott ez a honlap, ami nem igazán volt patchelve.
És az a vicces egyébként, hogy tehát ez egy ilyen trollkodás. Tehát hogy nyilván, hogyha felnyomsz Magyarországon egy szervert, és éppen az ISIS-től félünk, mint az állat, hogy ISIS-es cuccot fogsz felrakni. Az ISIS nem is tudja, hogy ma a magyar, vagy nem tudom, nem, lényegtelen. De egyértelmű, hogy ez lesz az első, és akkor igen, a kis tartsa. De egyébként itt is úgy volt, hogy ugyebár a govos volt az oldal, amit megtámadtak, és ugyebár ezáltal mindenki, hogy govos oldalt úristen difészeltek, és hogy mekkora dolog ez. Hát igen, biztos vagyok benne, hogy tudnak egy-más csinálni. Ugyebár, ha jól emlékszem, az a nagy DDoS kampány az a válasz volt a Stuxnetre, amikor kiderítették.
Igen, így van.
Amikor rájöttek. Egyébként a Stuxnetnél ez is egy nagyon érdekes dolog volt, egy ilyen mentalitás, ezzel most találkoztam ezzel a gondolattal, hogy tényleg ott tartunk a világban, hogy előbb hiszünk a gépeknek és a kijelzőknek, mint a valóságnak. Mert ugyebár ott is az volt, a Stuxnetnél is az volt, hogy a mérnökök, azok hittek a számítógépnek, hogy mit mutat nekik, hogy minden rendben van, és nem hittek annak, hogy a centrifugák meghalnak.
Igen.
Tehát, hogyha nem hittek volna annak a kijelzőnek, akkor előbb belenéznek a dologba. De mindegy, ez egy érdekes dolog, hogyha valamit meg tudsz mutatni a képernyőn, akkor az valósággá válhat.
Hát igen, emiatt fejében is volt többek között szenzációs a Stuxnet rengeteg szempontból az, de igen, ez, hogy folyamatosan kvázi zöld adatokat továbbított a dashboardra, miközben ugye egyszer túlhajtotta, egyszer nagyon lelassította ezeket a centrifugákat, és hát ezzel jelentősen roncsolta az élettartamokat. Amúgy ami még érdekes, hogy a bankos meg a gáteleni támadás után az FBI konkrétan beazonosított 7 iráni hackert. És ez csak annyiban érdekes, hogy ugye általában ez a támadások mögött ugye maximum kijön egy nem hivatalos forrásból, hogy amúgy, mit tudom, az oroszok voltak, meg nem tudom, de itt konkrétan ugye fényképekkel, nevekkel kiálltak, hogy na ez a 7 ember felelős azért, hogy ez történt, és ez azelőtt nem nagyon volt ilyen, és szerintem a mai napig azért ritka, hogy egy ilyen után konkrétan be lehet valakit azonosítani.
Mi volt ennek a izéje? Tehát ez megint csak az amerikai válasz volt, hogy láttuk, hogy ti voltatok azok, és ezek voltak azok, és ennyire tudjuk, hogy kik voltak azok.
Igen, hát ez erődemonstráció, igen, hogy nem lehet büntetlenül csinálni, úgymond. Mármint, hogy persze nyilván nem kapják el ezeket a figurákat, de hogy megvan a képesség arra, hogy legalább be tudják őket azonosítani.
Hogy látunk titeket.
Igen, igen.
Igen, erről beszéltünk, hogy ugyebár ennek van egy ilyen politikai ereje is, hogy megmutatod, hogy mit mutatsz meg, és mit nem mutatsz meg, és hogy megmutatod a másiknak, hogy képes vagy rá. Igen, ez egy érdekes dolog, hogy tehát a Stuxnet nem tudtak másra válaszolni, hogyha azt nézzük, hogy hirtelen egy zsebből kirántva, mint egy DDoS-szal, ugyebár azért annyira ez nem egy ilyen nagy kifinomult, szofisztikált dolog, de...
Hát azt nem is vették, hogy annyira komolyan, hanem tényleg, amikor ilyen PLC-k ellen támadtak, ugye az volt egy olyan jelzés, hogy ezért itt van egy ilyen szofisztikáltabb skillset, úgyhogy hát a helyzet feszült, ugye január 5-én Irán is fölmondta az atomalkut, amit amúgy előbb pár hét előtt az amerikaiak már felmondtak, de most már ő is felmondta, és most mindenki vár, hogy ebből mi lesz. Amúgy nagyrészt az elemzők szerint senkinek nem érdeke, hogy ez a helyzet azért nagyon durván ő eszkalálódjon, és amúgy Irán továbbra is részese az atomsorompó szerződésnek, ami tiltja az atomfegyvereknek a gyártását. Szóval ha ő ezt most tovább, ha ezt ő saját módon tovább vinni, és kvázi kilépni az atomsorompó egyezményből is, akkor egy ilyen észak-koreai útra lépne rá, amit szerintem ő sem akar, hogy az egész világ, az egész nemzetközi közösség ellene forduljon, úgyhogy ilyen szempontból én nem aggódok, hogy úristen, akkor most holnaptól atomtöltetei lesznek Iránnak. Szerintem ez nem valószínű, de az biztos, hogy az ottani ellenérdekelt felek már azért gondolkoznak egy, nem tudom, Stuxnet 2-ben, vagy valami hasonlóban.
De várjál, de akkor mit mondtak föl?
Hát
pontosan.
Ez
mi a különbség a kettő
között? Az arra vonatkozott, hogy ők maguk ezt az egész urándúsítási folyamatot nem fogják olyan szintre vinni, amivel képesek kvázi fegyvert előállítani. Ugye ez egy Amerika és Izrael által érthető módon erőltetett folyamat volt, és ezt az alkut, ezt amúgy Trump már felmondta hetekkel ezelőtt, arra hivatkozva, hogy az irániak nem tartják be az ezzel kapcsolatos szankciókat. Most miután megvolt ez a támadás, január 5-én Irán is felmondta, és azt mondta, hogy jó, akkor ő innentől kezdve nem tartja magára ezt érvényesnek, és itt nyilván megvannak szabva ilyen az urándúsítást meddig lehet csinálni, mert nyilván bizonyos szinten lehet csinálni, mert békés célra is fel lehet használni ezt az energiát. Igen. De ugye, amit mondta, hogy ettől függetlenül az atomsorompó egyezménynek a része Irán, ami ugyanígy tiltja az atomfegyvereknek a gyártását és terjesztését. Szóval nem valószínű, hogy ők most amúgy bombát gyártani. Kérdés az, hogy mert ezzel, hogy ezt az alkot felmondták, kvázi nem kötelesek beengedni a Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az ellenőreit, akik eddig kvázi szavatolták ennek az alku keretében, hogy ellenőrzik, hogy valóban békés célra történik itt a fejlesztés, úgyhogy hát meglátjuk, mi lesz, de mondom, szerintem nem érdeke nekik sem, hogy...
Nem, egyébként annyira a királyabb, tehát hogyha most megnézzük azt, hogy ezért, tehát most milyen lehetőségét mondom, most tehát hogyha elkezdesz atomfegyverekkel szarakodni, akkor a bolygót is széttolod, ugyebár az atomot elviszi a szél, illetve nem, tehát a sugárzást elviszi a szél, tehát ez mindegy ilyen, ez egy rakás szar dolog. De hogyha például kibertérben kezdenek el támadni, akkor konkrétan le tudják kapcsolni az adott országnak, amit tudom én, az elektromos hálózatát. Tehát sokkal célzottabban, sokkal kifinomultabban, és sokkal szebben lehet támadni, hogy konkrétan megbénítod az ő kormányvezetésüket, megbénítod az irányításukat, megbénítod esetlegesen tehát vagy például ugyebár fake news-zal, vagy nem fake news, de gyakorlatilag diszinformációval megbuktatod a másik országnak a politikai vezetését. Tehát nagyon sok dolgot lehet csinálni, ami nem nukleáris támadás.
Csak ezt fel kell tudni ismerni, hogy ezzel nagyobb kárt tudsz okozni, vagy nagyobb hatalmat tudsz felmutatni, és kevesebb kárt okozol mondjuk globálisan. Mert jelenleg ugye az a lényeg, hogy te hatalmat vagy power-t mutass, hogy te neked ki, tehát tőled félni kell. Nem a konkrét destrukció, nem az, hogy most embereket töljél, hanem az a lényeg, hogy téged komolyan vegyenek, és a te hatalmadat azt figyelembe vegyék. Ehhez használja mindenki a fegyvereket, és el kell odáig jutni világszinten, meg az adott országnak is, hogy ő azzal is tud hatalmat felmutatni, vagy bizonyítani, hogy ő egy fegyvert nem gyárt le, hanem egyszerűen csak online támad, idézőjelben egyszerűen.
Valószínűleg szerintem ez is fog történni. Szóval mondom, én nem hinném, hogy itt atomfegyverkezés lesz. Már csak azért sem, mert a cyber képességeknek a fejlesztése szerintem még mindig olcsóbb, mint az atomfegyvereknek a fejlesztése, és a cyber képességeket konkrétan be lehet vetni, és lehet használni.
Jó, de te nem akarnál otthonra egy atombombát egyébként? Tehát ez egy ilyen vagány dolog, hogy így kirakod a
de
falra, meg izé.
De mindenki azért, szeretne.
Tehát megmutatnád, amikor rákülnek a barátok.
Én azért nem lennék nyugodt annyi plutóniumon.
Jó, de bent lenne egy izé mögött, egy üvegfal mögött. Csak hogy be lehessen látni, megmutatni, tehát jönnek a szülők, a gyerekek, a barátok, és akkor így megmutatod nekik az atomfegyvereidet. Most ez mennyire király már? Tehát azért ennek van egy feeling.
Mindenki sugárzó mosolyal üdvözöl.
Szerintem az atomfegyvereknek azért van egy feelingje, én azt mondom, persze, mert érted, most mit mutatsz meg nekik, most kinyitod az ajt, ahogy hívják ott a függönyt, és akkor ott ül bent 40 kocka, akik ülnek a számítógép előtt, a régi TFT monitorok előtt, meg a nem tudom mi, és akkor itt nyomkodják a golyós egereiket, és mondod neki, hogy hát éppen kibertámadást hajtunk végre, az úgy rohadtul nem király, de hogyha meg vannak neked otthon atomfegyvereid, szerintem az halálvagány.
Jó, de ha meg azt mondtatod meg a előkelő barátaidnak és rokonaidnak, hogy emlékszel arra a kis országra, ami nem engedett be, mert nem adott vízumot, vagy mit tudom, nem akart beengedni, és hát tudod, most már két hete nincs áramjuk, lassan elfogy a dízelüzemanyaguk az agregátorokba, úgyhogy nem sokára leáll mindenük, a víz
jó,
minden.
Igen, de ez olyan, mint az ilyen vírusos fegyverek, a biológiai fegyverek, az se olyan látványos, érted, hogy elrohad egy ország meg egy félbolygó, de nem olyan látványos, mint egy puff. Tehát érted, nem hiába petárdázunk új évkor, meg...
Bélát alá tudom támasztani azzal, hogy amikor az Avengers, illetve az Iron Man, a Vasember filmben a nyitó jelenet az, hogy Tony Stark kiáll napszemüveggel, és a sivatagban egy szőnyegbombázás van hátul, és boá, minden száll, az látványos. Az, hogy azt mondja, hogy mit tudom én, hogy hívták ott az asszisztenst, Vanessa, kérek egy kávét, és az lefőzi az autóba a kávét, mert hogy annyira kiber, meg annyira tehát az annyira nem látványos. Tehát a fegyverkezés az látványos, a demonstráció az látványos, az, hogy most két hekkehőt ülés is ilyen vastag szorúkéretes szemüveggel kattingat, és kinéz, hogy figyelj, kapcsolgatom ám az oroszoknál a villany az egész országba. Tehát az annyira nem látványos.
Nem, de mi értékeljük? Tehát mi értékeljük? Én imádom az Aramkót, meg az egész történet, meg a dolgot, de úgy egyébként, igen, tehát, de megértem. De valamivel meg kell jelenni az újságban is, tehát, hogy amit meg tudsz mutatni, mint politikai vezető, hogy ilyened is van.
Mikor kezdhetünk el félni irántól? Hogy mi kell ahhoz, hogy elkezdjünk félni tőlük? Már az atomon kívül.
Nem tudom, ki az, ami... Mármint, hogy, de nem most olyan szempontból kérdezem, hogy nem tudom, milyen, kiben szempontból mikor lehet félni, nem tudom. Itt Magyarországon nekünk nagyon semmikor szerintem. Ha célzott támadás lesz, akkor az nem ellenünk fog irányulni, hanem Amerika, Izrael és a hogy is mondjam, magukat jobban exponáló szövetségesek ellen. Atomfegyvernél meg, hát jó, nyilván attól mindenkinek kell félnie, de azért hála Istennek a történelem azt mutatja, hogy még a legnegyszeresebb helyzetekben sem nyomták meg végül azt a piros gombot, elég, hogyha a kubai rakétaválságra gondolunk, szóval itt azért voltak necces pillanatok, de szerencsére azért azt mindenki felismerte.
Ezt a Kuba témát azért kicsit ne feszegessük, mert az előző adásban nehezen tudtuk beazonosítani itt hárman, hogy hol van Kuba. Jó, tehát hogy letettük már Dél-Amerika alá, mexikói öbölbe, tehát ezt engedjük el. Kubát azt innen, azt ne emlegessük.
Te tudod, hogy hol van Kuba?
Igen, tudom.
Te tudtad, hogy Kubában. Ez nem Brazília egyébként? Ez meg volt? Jó van, csak kérdeztem. Te egy ilyen okos gyereknek tűnsz.
Szóval, de a következő egyébként, következő patron pénz, amit venni fogunk, az egy ilyen ketrec.
Egy világtérkép.
Az a másik, mert Szenga fejének, mert Szenga így ábrándozva térbe, így nézelődik ki az ablakon, úgyhogy le fogom kötni a fejét, mert megint elfelejtett beszélni a mikrofonba, vagy nem látja a mikrofont, és az a gondja, ami nekem is volt múlt héten.
Igen, egyébként valószínűleg ez a probléma, mert a múltkor megdicsértünk, egyébként Szaga nem voltál itt, majd hogyha meghallgatod az adást, és egyszer kijön, akkor hallani fogod, hogy tökre meg voltál dicsérve, hogy milyen ügyesen bele tudsz beszélni a mikrofonba, és Antenna is mondta.
De nézd meg a másikat, érted? Játszik a rugóval
Azért van a sok mount, hogy játszassak a
rugóval. Ez nem olyan sok mount, ez ilyen sok mount ka.
Tehát ezt csinálhatod, de azért nem csinálod, de pöszköget nem szól.
A zenét fest alá. Igen, igazad van, hogy mi konkrétan nem leszünk támadva, de ugye mindig az merült fel, hogy na, most itt van a 30. világháború. Tehát, hogy valamilyen szinten, hogyha most az amerikaiakat megtámadják viszonylag látványosan, akkor lehet, hogy mondjuk abból nekünk is lesz előbb-utóbb bajunk. Illetve a másik, ami engem jobban mozgat, hogy most hogy mikor van világháború. Egyik se szegeti a másikat, majd egyik mögé is, meg a másik mögé is beállnak többen. Tehát mondjuk Irán elkezdi Amerika bajszát rángatni, Amerika lenyúkolja Iránt, és akkor Irán mögé beáll a Szovjetunió, az már nincs, Oroszország.
Majdnem ugyanaz amúgy.
Brazília beáll mögé.
Beáll mögé Kuba. és akkor így elkezdenek így a felek így összetolongani, és ebből lehet baj. És most ez nem történik meg, ugye ezt mondtad az Észak-Koreát, ott is valószínűleg nem fog egy ilyen helyzet felállni, hiszen senkinek nem érdekel jelenleg, de Irán kapcsán azért, ha jól sejtem, vagy Oroszországnak vannak ott érdekeltségei, olajfinomítók, cégek, stb. Tehát, hogy azért Oroszországnak ott van érdekeltség, és azért így érdekes lehet.
Hát de pont ezért nem érdekel senkinek a valódi háború. Szóval, hogy ezek ilyen úgynevezett ilyen alacsony intenzitású konfliktusok, amik nem eszkalálódnak ilyen valós, hogy is mondjam, klasszikus értelembe vett háborúval, senkinek nem érdeke, itt ilyen válaszcsapások mennek oda-vissza. Mondjuk ez a világháború, mint olyan, ez érdekes, mert erről anno olvastam még egy cikket, hogy a történészek vitatkoztak, hogy mit nevezünk világháborúnak. És hogy ott volt egy definíció, hogy minimum 3 kontinensen kell folynia, nem tudom, minimum ennyi ország részvételével, és itt talán ennek volt egy definíció, szerintem ilyet, hát nagyon reméljünk, hogy soha nem fogunk látni, de amúgy meg, hogy most, ha klasszikus értelembe vett háborúról beszélünk, hogy nekünk félni kell-e, vagy hogy minket is érhet ilyen dolog, azt tudom mondani, hogy én személy szerint abba bízok, hogy tagja vagyunk a világ legerősebb katonai és politikai szövetségének, ez a NATO, aminek az az alapelve, hogyha egy tagját megtámadják, akkor kvázi az összeset megtámadták, és erre épül a kollektív védelem. Én ebbe bízom, hogy mi itt Európában ennek a szövetségnek a részese, aminek ugye nem csak európai államok a tagja, hiszen ugye elég, hogyha az Egyesült Államokat említem. Úgyhogy ilyen szempont úgy, nem félek, de nyilván senki nem akar ilyen háborút.
Igen, mindig a félelemnél mindig én arra gondolok, hogy nem a konkrétan fegyvert fogunk és megyünk lőni a sivatagba, ott van sivatag, ugye, Iránba. Mindegy. Tehát megyünk lőni, hanem attól félek inkább, hogy ennek van egy gazdasági, egy demográfiai, egy politikai és egyéb hatásai, ami tovább gyűrűzik és megnézhet
hát
az életünket.
Az igen, igen. Hát hogy is mondjam, ha ebbe a térségbe történik valami, ha más nem, amit megérzünk, az a benzinár, ugye, ami hozzánk is begyűrűzik, úgyhogy persze, hát ennek úgymond az államhatárok nem szabnak határt. ezt kivédeni idézőesen nagyon nem lehet, de klasszikus háború, meg ugye itt a harmadik világháború mém dömping indult el a...
Jaj, annyira jó egyébként.
Támadások után azért abba nem hiszek, hogy ilyen lesz.
De te ezek szerint tartod annyira intelligensnek iránt, hogy ő nem fog túlkapásba nyúlni. Tehát az hogy Trumpék nem, bár Trumpnak a Twitter bejegyzései azok érdekesek, meg cukik néha, de szerintem azért ott van egy olyan intelligencia, hogy nem fognak tehát meggondolatlanul túlkapásba nyúlni és kilőni az atomot. Tartod ilyen felelősségteljesnek Irán vezetését, illetve az Irán politikai érettségét is, vagy itt azért...
Abszolút tartom. Úgy értem, hogy ha az atomháborúnál, vagy az atommal kapcsolatban szerintem a legegyszerűbb megválaszolni, szóval, hogy itt, ha valaha elindulnák a rakéták, akkor konkrétan a Földet kiirtanánk. Ez akkor, most ha mindenki rányom arra a piros gombra, akkor ennek pont azért nincs realitása szerintem ennek az atomháborúk. Igen, szóval itt ebből nem tudsz jól kijönni. Úgy unblock meg, igen, szóval amit láttunk, válaszcsapások, ugye itt magyarok is érintettek voltak, hiszen magyar katonák vannak Irakba, és ugye ott támadtak szövetségi katonai támaszpontokat, de hát azért azok is úgy mentek, hogy Irán ezt az infót elhintette Iraknak, hogy amúgy ők rakétatámadást fognak indítani, ami automatikusan azt jelenti, hogy az ott állomásozó amerikai és más szövetséges államok, például a magyar katonák is időben értesültek arról, hogy a különböző támaszpontok ellen rakétatámadás lett, így nem is lett áldozata ezeknek a támadásoknak. Szóval nyilván Irán olyan szempontból lépéshelyzetben van, belpolitikai értelemben, hogy muszáj valamit lépni, muszáj valamit ugye az saját népe felé mutatni, meg külpolitikai értelemben, és muszáj valamit reagálni erre az incidensre, vagy erre a támadásra, de nagyon figyelnek arra, hogy azért annyira ne húzzák meg az oroszlán bajszát. Szóval külpolitikailag is lenyelj el, illetve belpolitikailag is megnyugtassuk az embereket, hogy igen, velünk nem lehet szórakozni.
Nem, teljesen értem.
Igen, ez logikus egyébként. Ezért is mondom, szerintem a kiber ez egy nagyon jó alternatíva arra, hogy pofoszkodjunk még így egymással.
Pontosan, és amúgy ez a sztori ilyen szempontból szerintem nincs lezárva. Szóval én azt gondolom, hogy több fizikai rakétatámadás nem lesz, de azért azt nem zárnám ki, hogy pontosan ilyen úgymond szoftosabb eszközökkel, akár a kibertéren keresztül itt nem lesz egy ilyen nagyobb csapás, vagy egy nagyobb sztori. Én erre számítok így az elkövetkezendő hetekben.
Most az amerikai könyvtárak összerezzentek.
Hát könyvtárosok rettegve ülnek az asztalok mögött.
Egyébként én hallgattam egy podcastban nemrég egy olyan interjút, ami arról szólt, hogy kinetikus reakciót lehet-e adni kibertámadásra. És ott megkérdeztek egy-két olyan, hát szerintem egyébként olyan helyen dolgozó embert, akik döntéshozó pozícióban, vagy legalábbis közel vannak ezekhez a pozíciókhoz, illetve a hírszerzéssel is foglalkoznak, és azt mondták, hogy a válaszcsapásnak ugye nem feltétlenül kell ugyanabban a hadszíntérben történnie, ahol az eredeti csapás történt, és válaszcsapásnak az a célja, hogy megfogalmazza azt a gondolatot az ellenfél fejében, vagy hogy kialakuljon az ellenfél fejében az a gondolat, az elkövető fejében, hogy neki ezt a tevékenységét be kell fejeznie, ellenkező esetben ő nagyon rosszul jár. Tehát mi az is előfordulhat, hogy itt például tehát ugye szó volt arról, hogy itt lebombáztak mit tudom én, egy létesítményt, amiről később kiderült, hogy ott még hackeltek is. Na, tehát az a lényeg, hogy nem feltétlenül kell az atomra gondolni ilyenkor. Tehát az is előfordulhat, hogy egyszerűen csak ilyen kis egy dróntámadás történik. Ugye egyébként meg éppen ezzel kapcsolatban volt, hogy egy drónnal lebombáztak valami titkosszolgálati vezetőt, ugye Iránban, ha jól tudom, vagyis egy iráni titkosszolgálati vezetőt. És emiatt...
Forradalmi gárdának a tábornokát, igen.
Igen, igen. Na és emiatt is lett ilyen feszült
amúgy
a hangulat.
Irakban, nem Iránban.
Akkor Irakban, bocsánat. Irakban na, nekem, én továbbra is fenntartom azt, hogy a közel-keletről én annyit tudok, hogy az nincs messze. Az a távol-kelet, ami messze van.
Amúgy, bocs, csak amit a Ninja elmondott most, egy adás szám jut eszembe. Azt hiszem a 40-es.
A 40-es adás.
És hogy Ugye ott beszéltünk arról, hogy a NATO doktrináknak ez már 2014 óta része, hogy kibertámadása lehet fizikai csapás a válasz, és hogy nemzetközi jogi szempontból ez már egy elfogadott aktusnak számít.
Egy olyan példával lehet ezt megvilágítani, hogy például az egyik ország mondjuk megtámad egy kibertámadással egy olyan infrastruktúrát, amivel a másik országot ugye kellemetlen helyzetbe hozza, erre válaszul, mondjuk egy olyan fizikai csapás történik, ami nem civileket, meg mit tudom én, akárkiket céloz, meg nem atomfegyverrel, meg nem ilyesmivel, meg nem is kibertérben, hanem egy kinetikus fizikai támadás, mondjuk a narancsültetvények öntöző rendszere ellen, és akkor az adott ország viszont a narancsból él konkrétan, és neki ez onnantól kezdve létfontosságú válik, és akkor meg kell fontolni azt, hogy lehet, hogy nem kéne piszkálni a másik országnak azt a bizonyos kiber infrastruktúráját, mert akkor ő lehetetlenné válik, és a ott lakó emberek fogják megsínyelni, mert nem lesz pénz, nem lesz GDP, nem lesz semmi.
Hát volt ilyen izraeli légicsapás, hogy arról is beszéltünk, hogy hackereket toltak le drónnal, úgyhogy, de az is nagyon jó, amit mondasz, hogy az ellenség mindsetjére kell hatást gyakorolni, és hogy is mondjam, mi érdekes az, hogy például a Clausewitz-i háború definíció is, vagy a háború célja, ugye, hogy a saját akaratunkat ráerőltessük az ellenségre. Szóval ezek a mai napig érvényesek, és pontosan itt is erről van szó, hogy el kell őket tántorítani a további ellenséges cselekvéstől.
De nagyon sokat támadni, vagy narancs földekkel kapcsolatos támadás csak azoknak létkérdés, aki szereti narancs lét.
Hát, hogyha te narancsot exportált, és abból van bevételed, akkor nyilván nem jó, látva a mosolyodon, hogy itt meta adat volt.
Igen, erre ráfutottam.
Ezt elbéláztad.
Kik egyébként, mondtad, hogy középkategóriában vannak a kollégák, kiket tartunk alsó kategóriának egyébként? Antennát, igen, Antenna föltette a kezét, ő...
A kedvenc Anonymous Discord csatornát. Haverjaid, a minyonjaid.
Én új barátokat találtam magam.
The Army of
Sötétség.
Azért ezzel vigyázzatok, mert ahogy Sun Tzu is megírta a háború művészetében, a megtévesztés egy nagyon fontos tényező, és azt mondja, nem fogom pontosan idézni, de hogyha közel vagy, akkor higgye azt az ellenfeled, hogy távol vagy. Ha távol vagy, akkor higgye azt az ellenfeled, hogy közel vagy. Ebből az analógiából jöhet az, hogy ha okos vagy, akkor higgye azt az ellenfeled, hogy nagyon, nagyon nem vagy okos.
Igen, tehát lehet, hogy Discordon csak etetnek, és lehet, hogy valójában ők a szuperhack irányban.
Nem etetnek, mert hogy ők azt mondják magukról, hogy nagyon királyak, de én látom, de ebben ne is menjünk bele. Szóval ezt a részt vágjuk ki, majd nem tudom, azért nem tudják sok, nem fogják érteni. Kiket tartunk alacsony játékosnak?
Hát szerintem ezt így nehezen meghatározni, inkább az az egyszerű, hogy azt határozd meg, hogy kik a jók.
És akkor... ki van még a középkategóriában? Mert ugye már a nagyokat ismerjük, hogy Oroszország, Amerika, Izrael, ők a...
Észak-Korea
a nagy?
Hát szerintem ők eléggé top kategóriában vannak kibertér. Igen? Vagy kiber képességek tekintetében.
Volt egy adás, emlékeim.
Tudom, hogy ebből volt egy adás, de én még mindig nem vagyok meggyőzve. Tehát én még mindig nem láttam azokat a Stuxnet-eket, amik Észak-Koreából jönnek.
Hát de láthattad azokat a ransomware-eket, amik Észak-Koreából jönnek, és átmentek a brit egészségügyi rendszeren például.
De egyébként meg ez nem véletlen. Tehát hogyha el tudják kerülni a detektálást, akkor ki tudja, lehet, hogy ott vannak mindenhol a spyverek.
Hát figyelj, ilyen szempontból a magyar állami hacker csoport is nagyon kemény, hiszen nem látjuk a működését, ezért kemények. Nem tudjuk, hogy mi van a háttérben.
Na, amúgy te mondasz, nincs, ez amúgy annyira ez a... nem lehet ugye beazonosítani a támadót, hogy ez már teljesen alul sisakba kergeti az embereket, mert pont, hogy az iráni témára, hogy olvasgattam, hogy valahol már az volt, hogy orosz hackerek iráni infrastruktúrán keresztül hackeltek, és akkor így kenték rá az irányakra. De, szóval ez már szörnyű, érted, mikor már semmit nem lehet elhinni.
Meg. Fényleg, én olvastam azt, hogy indult ez a balhé, és lelőttek egy ukrán gépet. Én biztos voltam benne, hogy itt oroszok lelőttek egy ukrán gépet, hogy az ottani helyzet, Ukrajnát behozzák az Irán elleni csatába, és akkor ők meg hátulról megnyomják. Mindegy, kicsit túl sokat voltam a rúzsisakban mostanában.
Igen, ezt lehet bonyolítani sokáig. De mindegy.
Na, amúgy
de
azt az összeesküvés elméletet hallottátok, hogy a dezodorokban van alumínium?
Mi van?
Hát, hogy a dezodorok, tehát az alumínium...
Ja, dobozuk.
Nem. Tehát a dezodornak összetevője az alumínium, az izzadsággátló, meg büdösség, mindegy. A teljes kéményet nem akarom tudni, de hogy a lényeg az, hogy aki nagyon tudatos és nagyon öko és nagyon rákellenes, az nem használ olyan dezodort, amiben alumínium származék van. Vagy ezüst? Ezüst. Mindegy.
Nem ez ezüst, az alul lesz az egyébként.
Én csak aranyra kenem magamat. Tehát...
És...
Nekem ezüst az...
Goldboy. És hogy ugye, hogyha nagyon izé akarsz lenni, nagyon vigyázni akarsz magad, akkor nem csak alusisakot hordasz, hanem bekened magad dezodorra.
Ami nem tart az alumíniumot.
Ami tartalmaz alumíniumot, hogy akkor ezzel véded magad. Ezzel konstans védelmet adsz a befolyásolásra a testednek, így van.
Van ilyen egyébként ilyen do-it-yourself dezodor recept is, ami úgy kezdődik, hogy reszelj le egy hengerfejet az alumínium miatt.
Na várjál, Conteos content, ez nem volt felírva, ezért antennaidemben be tudsz, annyira okos dolgokat, meg ugye dolgokat csinálsz, vágjál már be ez alá most majd egy ilyen, ezért egy ilyen, tudod, XXX-fájlos zenét, és majd amikor bizonyos pontokon legyen egy dörrenés is. Na figyelj, mondom a sztorit, de tényleg így legyen. Szóval, következő történt, beszélgettünk Ninjával egyik nap, arról, hogy mit vett a gyerekeinek. És mondjuk legyen az, hogy mondjuk valami nagyon különleges dolgot, amit vettél, mondjuk vettél nekik egy speciális ruhafogast, jó?
Jézusom, ne!
Most ezt láttam, hogy itt van egy ruhafogas előttem, jó?
Na, aztán tudod, hogy kell meglepni a gyerekeket. Minek örülnek a mai gyerekek?
Te egy jó apa vagy.
Na, nyilván nem ruhafogas.
Végre van hova akasztani a kabátokat, gyerekek.
Jó, nyilván nem ruhafogas, ez most csak egy szimbólum, jó? Egy valaminek a szimbólum, valami teljesen egyedinek. Valami egyedit akartam mondani.
Haladja.
És következő történet, ezt nem lehet, ezt lassan kell elmondani, mert megy alatta a lassú zene.
Mert félelmetes, sejtelmes.
Mert egy félelmetes és sejtelmes lesz, oké? És beszélgettünk róla ebéd közben, hogy mit vett neki, és nekem nagyon tetszett a Ninjának az ötlete, hogy ruhafogast vett a gyerekeinek, és szerettem volna, hogy többet beszéljen róla, és relatíván már lassan egy fél órája beszélgettünk arról a ruhafogasról, meg hogy hogyan kellett összerakni.
És akkor... megmutattam.
Várjál, és nem? Visszaértünk,
ja, igen.
Visszaértünk az irodába, és leültünk a gépeink elé, amik nincsenek egy hálózaton, mert mind a ketten két különböző VPN-en vagyunk. Mi egymásnak ismerősei vagyunk ugyan különböző szociális médiákon, de nem lépünk interakcióba egymással, mert hogy mi együtt ülünk egész nap, tehát nekünk nem kell az, hogy még itt, mit tudom én, Facebookon is beszélgessünk egymással, vagy valami, tehát nincs interakció egymás között. És különböző hálózaton is vagyunk, és Ninja megmutatta nekem az ő gépén, hogy azt a ruhafogast, hogy ő hol vette meg, hogy mi. Majdan, három nap múlva nekem az egyik oldalon megjelent a ruhafogasnak a reklámja oldal. És szándékosan mondtam ruhafogast, mert egy nagyon speciális dologról van szó, és soha az életben nem kerestem rá, tehát semmi közöm nincsen hozzá. Nem tartozik a hobbiaim közé, nem tartozik semmilyen szinten abba a körbe az érdeklődési köreim közé, és megjelent a reklám izében oldal. Nem tudom elmagyarázni, hogy ez mi történt, de nagyon Conteo.
Ez misztikum.
Ez szuper misztikum. Nem tudtuk megmagyarázni. Hát jó, rá tudnék húzni valamit, hogyha nagyon akarnám. Mindenki találja ki, hogy mi volt ez. Nem tudom.
Hát akkor várjuk a megfejtőket. Nem az, hogy lehetett ezt előidézni, hanem hogy mit vett valójában Ninja a gyerekeinek.
Egy nagyon speciális ruhafogast.
Szenga, van még a tarsolyodban valami, vagy kiégtél?
Hát egy kicsit szerintem a magyar helyzetről. Hú, de hülyen hangzik, a magyar helyzet.
A magyar szóval... helyzet. Lehetne egy újság is.
Nem, az igazság, hogy Antenna lecseszett engem, hogy nem update-eltem a csapatot a magyar kiberstratégiai változásokról. Úgyhogy ezt szeretném bizonyos szempontból pótolni. Így a nagy nyilvánosság előtt, melkulpa és nem tudom, ostor, shaming.
Én is egy kicsit rosszul éreztem magam egyébként tőle. De...
Na mindegy, az a lényeg, hogy 2019 óta van új kiberbiztonsági stratégiája Magyarországnak. Ugye az elsőt 2013-ban fogadták el, de hát ezt tudjátok jó, hiszen együtt rögzítettük a 40-es adást, ahol erről...
Ezt mindenki tudja.
Sok szó esett.
Az lesz a büntetésed, hogyha valami mulasztásod van, hogy nem mondhatod ki a 40-es adást.
Akkor sajnos nem tudok többet jönni.
Sőt, hagyom, hogy kimondja, és kivágom utána az adásban.
Kivágom, és adásban. Szóval új stratégiánk van.
Igen, új stratégiánk van, aminek a pontos neve a hálózat és információs rendszerek biztonságára vonatkozó stratégia, szóval már egy, hogy is mondjam, kicsit olyan szakmaiban hangzik, mint az, hogy nemzeti kiberbiztonsági stratégia, és nem is ez a lényeg, hanem hogy ehhez tartozik egy intézkedési javaslat csomag, és pontosabban intézkedési terv, mert arról van szó, hogy ez a stratégia, ez 2020 és 2022-es közötti időszakra vonatkozik, és arról ír, hogy mik azok a dolgok, amiket meg kéne valósítani, és itt azért van egy-két érdekes pont, amit szerintem érdemes átbeszélni. Én random kivettem belőle pár dolgot, amit ez egy 25 oldalas dokumentum, 56 darab ilyen intézkedési pont van benne, nyilván ezeken nem fog mind átvenni, de bárki rákeres, ez nyilvános dokumentum, el lehet olvasni, szerintem érdekes. Szóval pár pont, kíváncsi vagyok, hogy mit mondatok róla. Rögtön az elején azt mondja, hogy olyan fórumot kell biztosítani, a lehetőség nyílik a társadalmi párbeszédre az etikus hackerek viszonyának tisztázásáról, szerepéről. Mert hogy lesz egy CyberSec 2020 nevű nagy konferenciát Magyarországon, és hogy ott is be akarják hozni ezt a témát. Ugye az ITBN-en már elindult egy nagyobb nyilvánosságú, kvázi szakmai párbeszéd erről, de hogy az a lényeg, hogy ezt a témát tovább akarják vinni itthon, mindezt egy ilyen nemzetközi fórumra is kivéve, úgyhogy szerintem ez tök jó, hogy erről beszélgetni akarnak, ezzel a témát valamennyire tisztába akarják tenni. Azt érzem, hogy az a cél, hogy a magyar jogrendszerbe valahogy ezt az egész jelenséget be tudjuk integrálni.
Én most tépelődő gondolatok között, hogy ugyebár ott van nekünk a Hacktivity, ami már lassan több mint 10 éve van, és ez egy established dolog, ahol pontos, hogy etikus hackerek, meg nem etikus hackerek is, de összegyűlnek, akár még a környező országokból is, tehát hogyha a nemzetközi, hogy hívják ott, aspektust nézzük, akkor az megvan ebben, és ez már egy meglévő dolog. Egyébként nem fog ártani, hogyha még egy lesz, tehát nem fogok tiltakozni a gondolat ellen, hogy esetleg csináljunk valami újat, vagy mást, vagy nem tudom. De ez egy érdekes gondolat. De ez a fórum, ez nekem annyira megfoghatatlan egyébként, ez a magyar nyelven, illetve a magyar jognyelven, ez annyi minden lehet, mert rögtön, én amikor kimondtad, akkor rögtön egy fórumra gondoltam, ugye egy internetes fórumra.
Egy Telegram csatorna.
Aztán rájöttem, hogy ez a fórum, ez nem azt jelenti, amire én gondolok, hanem ugye már ez a fórum, ez bármit jelenthet.
Igen, szerintem ez szándékosan van ilyen ködösen, pontosan ezért, mert ez bármi lehet.
Ez lehet egy weblap, ez lehet egy Excel tábla a Google Drive-on. Tehát ez sok minden lehet.
Igen, de hogy is mondjam, itt ugye két évre előre határoznak meg dolgot, ezek szándékosan így vannak megfogalmazva, itt az a jó, hogy ez írásba le van fektet, hogy ezzel foglalkozni kell, és aztán meglátjuk, hogy ezt milyen eszközrendszerre lehet megvalósítani.
TikTok csatorna lesz.
TikTok csatorna lesz.
Igen.
Egyébként szerintem azért kell ilyen, mert van az ITBN, van a Hacktivity, de egyik se állami, meg nem állam által kezdeményezett, és ezért fontos az, hogy kell valami, amit valószínűleg nem az állam fog egy-egybe átolzéig végigcsinálni, viszont ő fogja a teret adni, ő fogja meghívni az embereket, és elmondhatja azt, hogy hát ez az ő úgymond kezdeményezésük, és szerintem kell ilyen. Ugye itt van Németországban is ilyen, hol ott van a CCC, ami hatalmas, de vannak ott is olyanok, ami állam által kinyúlt és partnereket behozott és megszervezett rendezvények, és ez szerintem igenis kell. Tehát, hogy ez sose lesz olyan mélységű, mint egy Hacktivity, hiszen a szakma nem biztos, hogy úgy elmegy ilyenre. Sose lesz annyira, nem tudom, milyen üzletközpontú, mint az ITBN, viszont lesz talán pont a kiber, meg a cyber, meg az ilyen jelenségek jobban meg fognak ott jelenni, hiszen talán pont ez a szinte ennek.
Ezt tudod, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy októberről mehetünk még egy konferenciára.
Hát ez így van. Már ben YouTube.
Tag life.
Tag life, igen.
Hát igen, szóval ezt jól érzed, Antenna, hogy pontosít az államnak azért is van fontos szerepe, mert amúgy maga a törvényalkotás is az állam kezébe van, és én valahogy ezt látom, hogy ők azért igyekeznek ezt tisztázni. Ezzel kapcsolatban van egy másik pont is, miszerint a közigazgatási és a versenyszférába ösztörözni kell a bug bounty programoknak a megjelenését. Ugye szintén az ITBN-en már elindult ugye a Magyar Telekomnak a bejelentésével, akik ugye azért elég nagy szereplők a piacon, hogy indítanak egy ilyen bug bounty programot, és itt ugye arról ír, hogy ezt több cégre és magyar államigazgatási szervekre is ki kell terjeszteni.
Ez egy hihetetlenül modern és vagány hozzáállás.
Szerintem egy kb. Nem tudom, 7-8 hatalmas lépést tettünk előre, és nem ilyen baby lépésekben haladunk, hanem ez, hogyha ez tényleg meg is valósul, de már maga csak az ötlet is, hogy legyen ilyen, vagy az igény, hogy legyen ilyen, ez szerintem egy eléggé felvilágosult gondolkodás.
Nem, a maga a gondolkodással végtelenül örülök nekem, csak egyetlen egy gondom van a dologgal, hogy ugye már nagyon sok helyen WC papírra sincs pénz, hogy ugye a bug bounty-nak az a lényeg, hogy a bounty is van benne. Nyilván vannak olyanok, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek olyanok, akik egyszerűen csak jó indulatból fognak segíteni esetleg bizonyos magyar oldalaknak bug bounty-zni. Például én simán el tudom képzelni magamról, hogy simán azért meglövök valamit, csak azért, hogy segítsek, és mondjuk nem kell a pénz. De ugye nyilván külföldön ez... Nem, tényleg nem. Ne nézzetek. Tényleg nem.
Megy haza a gettóba, és lelővi a rostinak a lábát, csak hogy segítsen.
Csak hogy segíts.
Hogy ne tudjon kínálni a hidegben másnak.
Nem, de én szívesen segítek ezeknek a dolgoknak. A törekvés nagyon tetszik, tehát ezt így tényleg így... Én ezt támogatom.
Ez azért picit félrevezető volt, vagy kétértelmű volt az a hang.
Ez csak neked.
Na és van még olyan, kicsit érintve talán a podcastet is, szóval a kutatás indítása magyar hacker szubkultúra társadalmi vonatkozásairól.
Mi? Tehát a szubkultúrát vezessünk?
Magyar hacker szubkultúrát, hát a végtermék az egy tanulmány készül erről, egy kutatási jelentés, vagy bármi egy összefoglaló tanulmány. Hogy néz ki a magyar hacker szubkultúra?
Ebbe benne leszünk. Tudja,
hogy benne leszünk. És ami érdekes, hogy egy olyan pont is van, és szerintem kicsit ebből következik, bár 20 oldalra arra jelenik meg, hogy meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy különleges esetekben civil polgári területen dolgozó szakemberek is részt tudjanak venni a nemzeti kibervédelemben. Stratégiai tanulmány az önkéntes tartalékos rendszer kiterjesztésének lehetőségéről a kibervédelem területére.
Nagyon jó!
Szóval nyilván itt van egy felmérés, hogy a polgári vagy civil oldalon milyen típusú képességek vannak, és hogy vajon van-e lehetőség arra, hogy ezeket az embereket bevonjuk ilyen nemzetvédelmi kérdésekre.
Na ez az, amit én annó is, én is kérdeztem, hogy ez megoldható-e, hogy mondjuk fekvőtámaszkozás nélkül mondjuk el tudjak menni, és tudjak segíteni egy kiberhadműveletben.
Hát most ez a cél, vagyis hát én ezt olvasom ki ebből, aztán persze majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de hogy igen. Azért ez szerintem sok helyen már erre vannak azért működő példák, és nem ilyen sédi dolgokra gondolok, hanem tényleg ilyen tartalékos rendszerben megvalósított dolgok, hogy te nem puskát fogsz, hanem ezt a típusú tudásodat ajánlod fel. Úgyhogy szerintem ez tök izgalmas. Azt mondja, mit szedtem még ki? Ja igen, hogy azt mondja, meg kell vizsgálni a megyei rendőrfőkapitányságoknál egy-egy a kiberbűnözés elleni speciális egység felállításának lehetőségét. Illetve kibernyomozói egyetem szakirányt indítanak.
Na, végre.
A rendőrtiszti karon. Menő. Az NK-n, ugye ott már van kiberbűnözés elleni tanszék amúgy.
Tanszékük már van.
A tanszék már van, és kibernyomozói szakirányt szeretnének indítani, azt hiszem 2021-ben.
Az menő.
És amúgy szerintem ez a koncepció, hogy legalább megyei szinten legyen ilyen egység, ez, mert hogy is mondjam, ez csak több és több olyan eset lesz, hogy valaki besétál az őrsre, és azt mondja, hogy engem megszivattak a neten, átvertek, megtámadtak, bármi, legalább egy ember legyen az, aki tudja, hogy milyen irányba kell elindulni.
Mindenképpen ez is tök jó, és ez is le vagyok nyűgözve.
Picit vissza ehhez a önkéntes tartalékos kiber hadműveleti részvételhez. Abban a podcastban, amiben ez az interjú elhangzott, hogy kinetikus csapással lehet-e válaszolni egy kiber támadásra, ott szóba került az is, hogy lehet-e célpont a hacker, aki mondjuk részt vesz ebben. Tehát aki nem az a katona, aki a puskával megy a egyenruhában a hadszíntéren, és ott eltalálják, meg lehet célozni, hanem aki ül az épületben, és nyomkodja a gombokat, és ugye hírszerzési információk alapján biztossá válik, hogy onnan irányult ez a támadás, akkor oda a kinetikus válaszcsapás gyakorlatilag ő életébe kerülhet. És azt mondta erre az ottani szakértő, hogy különbséget tesz. Tehát ugye egyrészt a Genfi egyezmény az azt mondja, hogy ártatlanokat ki kell hagyni.
Civileket,
igen, tehát igen, a polgári lakosságot nem szabad ebbe bevonni, meg nem szabad őket támadni, viszont a másik az, hogy különbséget kell tenni a offenzív és a defenzív kiber szakember között. És itt válik egy érdekes dologba, hogy amíg tehát ha én mondjuk a defenzív vonalon dolgozok a hétköznapokban, és önkéntes tartalékosként részt veszek egy offenzív kiber hadműveletben, abban az esetben bizony akkor én is ugyanúgy támadhatóvá válok, vagy célponttá válhatok, mintha fognám a puskát, és kimennék a hadszíntérre a lábaimon. Igaz?
Szerintem a Genfi egyezmény annyiban nem illik ide, hogy te, ha hackerként a hadsereget támogatva dolgozol, akkor te nem civil vagy. Lehet, hogy nem egyenruhába ülsz a gép előtt, de hogy te kvázi ugyanúgy részese vagy ennek a gépezetnek, aki valamilyen ellentevékenységet folytat egy ellenséggel szemben. Az, hogy defenzív vagy offenzív, hát ez meg...
Nagyon szürke néha.
Igen, nagyon szürke. Úgy értem, hogy ha most vegyünk egy olyan példát, hogy két állam háborúban áll, és mi van akkor, hogyha odamész az egyik laktanyához, és lelövöd azt a csávót, aki a bódéban ül. Őrfeladatokat lát el. Ő nem megy a harctérre, nem fogja te embereidet legyilkolni, de ugyanakkor köztetek hadüzenet van, háborús állapotok vannak, ő pedig egy egyenruhás figura. Érted? Szóval senki nem fogja azt mondani, hogy jó, hát de ő csak defenzív feladatokat lát el. Ő csak az őrszolgálatot látja el a laktanya körül. Úgyhogy nagyon nehéz, ez nagyon nehéz. Nem hinném, hogy bárki belemenne ennyire szofisztikáltan, meg sajnos a háború sem erről szól, hogy... Szóval, már el tudnánk oda jutni, hogy tényleg nem sérülnek civilek, amit több száz éves, ha nem is egyezmények, de közösen elfogadott normák védenek, hogy civileket akkor nem írtunk, és fölöslegesen nem bombázunk, nem ölünk, azt gondolom, az is egy előrelépés lenne.
Igen, sajnos ez még mindig megtörténik. Jó, mindegy, ez csak így eszembe jutott az a kacsad, amit mondtál.
Amúgy ezt a katonai vonalat, erről több pont van még ebbe az intézkedésbe. Különböző gyakorlatokat, honvédelmi és polgári gyakorlatokat, kibervédelmi gyakorlatokat. Ugye egyre többet kell csinálni, részt kell venni az EU-s és NATO-s gyakorlatokon, de kell hazaiakat is csinálni. Illetve érdekes még, hogy államilag támogatott kibervédelmi szolgáltatás csomagok kialakítása különböző szektorok vállalkozásainak támogatása érdekében.
Ó, tehát eladunk nekik mindenféle security szolgáltatásokat, illetve hát, hozzásegítjük őket,
igen. Szóval itt ír arról, hogy különböző EU-s meg mindenféle forrásokat be kéne hozni, hogy azok a hát jellemzően KKV-k, akiknek nem feltétlen van meg erre a pénzük, hogy ilyenekre költsenek, őket is pályázatokkal, vagy nagyon kedvezményes feltételek között kibervédelmi szolgáltatásokat tudjanak vásárolni.
Vegyünk nekik IDS-t, vegyünk nekik antivírust, vegyünk nekik
körülbelül
ilyen dolgokat. Igen,
ezt tudom elképzelni. Na, hogy sok minden válság van benne, de ilyen azért sok általánosság. Nyilván ugye nagy hangsúlyon, hogy a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, ugye, ami jelenleg felelős az állami és önkormányzati rendszerek védelmére, hogy ott az ő képességét erősen erősíteni kell, de jó hangzik, szóval erősen erősíteni kell.
Hát, hogy ez az igazság.
Detektáló és reagáló képességeket, és így tovább. És hát, hogy nagy ágazatonként létre kell hozni nagyon sok Security Operation Center-t, ez is még fontos, hogy egyre több ilyen lesz, mert azért valószínűleg az NKI is kicsit túl van terhelve így.
Hát azt elhiszem egyébként, de most azért főként, hogyha most ezek is kijönnek, ezek a dolgok, ez egy rakás feladat, amivel valakinek igen. foglalkoznia igen. kell, valamelyik, hogy mondják ezt, valamelyik...
Hát ezt minisztériumokhoz, illetve hatóságokhoz, különböző szervezetekhez utalták ki, mert amúgy ebbe az intézkedési terve ott van a felelős, meg ott van a határidő, ezek le vannak osztva, de nekem az volt az érzésem, hogyha 2022-ig ennek az 56 pontnak a nem tudom 70 vagy 60% megvalósul, én akkor azt gondolom, hogy egy nagyot léptünk előre.
Mit írnak a lakosság érzékenyítéséről? Írnak valamit erről?
Igen, az awareness-ről külön rész van benne, az szintén nagy részt azért az NKI-nak a nyakába van varva, hogy akik amúgy szerintem tök jó awareness anyagokat gyártanak továbbra is, az más kérdés, hogy mekkora az elérése ezeknek az anyagoknak, de ugye ők felelősek a kiberbiztonsági hónapkal kapcsolatos tevékenységekért, és így tovább. Szóval nyilván az ő felelősségük elsősorban oda terjed ki, hogy az állami alkalmazottaknak az awareness szintjét emeljék, de ha jól emlékszem, talán volt olyan, hogy pályázhatnak KKV-k ilyen típusú támogatás, vagy ilyen programokat, de ebben most nem vagyok 100%-ig biztos.
Itt a lehetőség, hogy pályázzunk.
Igen, nem akartam mondani, hogy állami támogatást elfogadunk.
Ja! Én nem értettem, mire pályázzunk? Ja, hogy állami támogatásra.
Figyelj, kapunk egy stúdiót az államtól.
Én azt szoktam mondani, hogy a reklámot ugyebár nem vállalunk, de úgy igazából azért viszont a másik oldalon pénzért bármit megcsinálok, tehát nem tudom.
Azért ez elég nagy twist.
Ez elég nagy twist, igen, ezt aki ezt hallja, így érezheti benne, hogy ez így ellentmondásos, de ettől függetlenül ez igaz.
Mint a volt főnöke tanúsítom.
hogy de nekem nem fontos a pénz, de ugye egyébként bármit megcsinálok, érte? Nem mindegy. Mindenki. Tehát gusztustalan dolgokat nem. Tehát most mit tudom én most...
A pénzért a gusztusod is változik.
de pénzért hajlandó vagyok bármire. Szóval akkor lehet pályázni. Jó, hát akkor majd meglátjuk a dolgot.
Na mindegy, de ez csak kiragadott pontok. Keressetek rá, olvassátok el. Tök jó dolgok vannak benne.
E-book változat, nem e-book, hanem hangos könyv változat van belőle.
Felolvassuk egy VIP adásba, jó?
Jó, az jó lenne. Hú, ez mekkora király lenne egyszer VIP adásra.
Meghívjuk Kóka Jánost, és felolvassa itt a stúdióba.
Sokat beszéltetek itt a nagyhatalmokról meg, hogy nem lesz atomháború, meg ilyesmi, mert senki nem meri megnyomni a gombot. Én most úgy vagyok vele, hogy én ezt a piros gombot én megnyomom.